Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltár első versét énekeljük. A 42. Zsoltár első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Folytassuk Isten tiszteletünket a 294. ének mindhárom versének eléneklésével. A 294. ének így kezdődik, Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szabadat. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található a Zsoltárok könyve 42. részében. Isten igéjét úgy hallgassuk, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel és engedelmességre kész lélekkel. A 42. Zsoltárból így szól a mi Urunk igéje. A karmesternek, Kórah fiainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újjongással és hála énekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggetsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, azért reád gondolok a Jordán földjéről és a Hermonról, a Micár hegyről. Örvény, örvénynek kiált zuhatagjait hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr. Imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak, miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, hálaadással kezdjük ezt az Isten tiszteletet, hiszen most is szól a te igéd, ezek között a nehéz körülmények között is. Hálát adunk, hogy adtál alkalmat arra, hogy az igét hallgassuk, és ha nem is a templomban, hanem otthonainkban, ugyanúgy ott lehetünk a te szent színed előtt. Elmondhatjuk szívünk minden imádságát, előtted önthetjük ki mindazt, ami a szívünket nyomja, félelmünket, szorongásainkat, gyötrődéseinket. Köszönjük, hogy te így is velünk vagy, és ebben a bezártságban, amelyre kényszerültünk, te mégis átölelsz minket atyai szereteteddel, és gondoskodsz arról, hogy ne maradjunk sem testi, sem lelki táplálék nélkül. Add meg, hogy most is oda tudjunk figyelni a te igéd üzenetére, és szívünkbe zárjuk azt. És könyörgünk, hogy ebben a félelmetes helyzetben adj reménységet és békességet mindnyájunk szívébe. nem tudjuk, meddig fog tartani ez a járványos időszak. Nem tudjuk, hogy meddig engeded, és mi lesz itt pontosan a folytatás. De te jól tudod, Urunk, és azt is tudjuk, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra van. Csendesítsd el most szívünket, hogy teljesen oda tudjunk figyelni rád, és add nekünk a te minden értelmet felülhaladó békességedet. Hallgass meg a mi imádságunkat nagy nevedért. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 151. énekünket. A 151. énekünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva. Közelebbről a Zsoltárok könyve 42. részének a 12. versében. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Kedves testvérek, amikor a 42. Zsoltárt olvastam készüléskor is a Bibliából, meg most is, amikor felolvastam, úgy éreztem, hogy pont ide illik ez a Zsoltár a mai istentiszteletünkre. A Zsoltár írója nehéz helyzetbe került, olyan helyen kénytelen most éppen tartózkodni, ahol nincs alkalma elmenni a templomba, és ez nagyon fájdalmas számára. Hasonlót érez, mint a szomjas szarvas, keresi a friss forrásvizet, keresi az Isten közelségét, miközben egyre jobban gyötri a szomjúság, egyre inkább érzi a szükségét annak, hogy Isten nélkül teljesen magára maradna. A lelkének van most szüksége az élő vízre, de nincs rá lehetősége, hogy elmenjen a templomba, az Isten házába, csak a messzeségből kiált fel panaszos hangon: mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Úgy gondolom, kedves testvérek, hogy nem nehéz megtalálni a párhuzamot a zsoltárírő és a mi helyzetünk között. Itt vagyunk ugyan a templom közelében, de csak kívülről láthatjuk. Sőt, ha megszívleljük, hogy otthon maradjunk, akkor még kívülről sem nézhetjük meg. Nem mehetünk el az istentiszteletre, nem találkozhatunk az ismerős arcokkal, nem tudunk együtt énekelni és imádkozni a gyülekezet többi tagjával. Nekünk, pátyiaknak különösen is fáj, hogy a gyülekezet mai napra tervezett ünnepét nem tudjuk megtartani. Egyszerre van a szívünkben a hála érzése és a csalódás érzése. Hálások vagyunk, mert Isten kegyelméből megújulhatott a templom belső, a talajcserével együtt a fűtést korszerűsítettük, restauráltattuk a padokat, a szószéket, a Mózes széket, a templom építéséről szóló márványtáblát, sőt, mindezeken túl a templomtető szerkezetét is sikerült megerősítenünk. Egyházmegyénk esperese készült igehirdetéssel a mai ünnepi alkalomra, és mi telt házra számítottunk. Ezzel szemben a koronavírus miatti veszélyhelyzetre való tekintettel ki kellett ürítenünk a templomot, és a hálaadó ünnepséget is későbbre kellett halasztanunk. Ennek a dátuma is bizonytalan, de mi mégis reménységgel nézünk előre arra a napra, amikor egyel több okunk lesz a hálaadásra, hiszen akkora túl leszünk ezen a rettenetes járványon, amelyre most még félelemmel és szorongó szívvel tekintünk. Kedves testvérek, mégis azt kell látnunk, hogy Isten ebben a veszélyes, világjárványos időben is olyan kegyelmes hozzánk, hogy nem maradunk lelki táplálék nélkül. Elő tudjuk venni a Bibliát, szomjas szívvel olvashatjuk az Isten hozzánk szóló igéjét. Akik a református bibliaolvasó kalauz szerint olvassák a napi igéket, a héten mind az ószövetségi, mind az újszövetségi részből kaphattunk Istentől üzenetet, útmutatást. A példabeszédek könyvében a sok intelem között bátorítást is kaptunk. Erős torony az Úr neve, odafut az igaz, és védelmet talál, olvashattuk a 18. részben. Arra nézve is megerősítést kaptunk, hogy Isten akaratával egyező, ha otthon maradunk. A 22. rész 3. versében ezt olvastuk. Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek és megjárják. Vagy amit a mai napon olvashattunk, ugyancsak a példabeszédek könyvében, hogy legyen bizodalmad az Úrban, erre tanítalak ma téged, és ez az ige is egyezik azzal, amit a mai tanításban kapunk a 42. Zsoltárból. Az új szövetségből Jézus tanításait olvashattuk arról, hogy a mennyei kincset válasszuk a földi gazdagság helyett, a gazdag ifjú történetén keresztül, vagy a farizeus és a vámszedő imádságából láthattuk, hogy most az alázatos bűnbánat ideje van. És ez csak egy néhány ízelítő abból, hogy Isten, látva a mi helyzetünket, oszlatni akarja a félelmeinket, és amikor fogékonyabbak vagyunk az ő igéjének meghallására, bőséggel adja nekünk lelke gazdag áldását. Lássuk meg, hogy ma is milyen kegyelmes hozzánk a mi Urunk. Ha már nem jutunk el a templomba, ő házhoz hozza nekünk a templomot, otthonunkba hozza az Isten tiszteletet. Ahogy Illés, amikor a nagy veszedelem idején elrejtőzött, a hollók vitték oda a táplálékot, úgy gondoskodik Isten rólunk is az ő szeretetével, lelkének áldásával. És eszünkbe juthat ennek kapcsán az is, hogy amikor Jézus eljött közénk, ő az Isten országát hozta közel hozzánk. Mert mi az Isten országába be sem léphetnénk. Ráadásul olyan elérhetetlen messzeségben van, hogy képtelenek volnánk el is menni odáig. De Jézus mégis olyan közel hozta hozzánk, hogy már a földi életünkben részesei lehessünk annak. És ugyancsak a héten olvastuk a Lukács evangéliumában Jézus szavait. Az Isten országa közöttetek van. Ha csak azt számítana Isten tiszteletnek, amikor személyesen megjelenünk a templomban, akkor most kétségbe kellene esnünk. De Isten imádása nincs helyhez kötve. Erre tanította Jézus a samáriai asszonyt. Eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Hát, ha most nem a templom épületében, hanem otthon a képernyő előtt nézzük az Isten tiszteletet, akkor is lélekben és igazságban imádhatjuk a mi atyánkat. Nem a templom az egyetlen hely, ahol az Isten tisztelet megvalósulhat, hanem mindenütt, ahol segítségül hívják az Úr nevét. Ő ugyanis közel van azokhoz, akik őt hívják, mindenkihez közel van, aki segítségül hívja őt. Így lett most templommá az otthonunk, ahol jobb híján a képernyő előtt veszünk részt az Isten tiszteleten. Még azt sem zárhatjuk ki, hogy akár többekhez is eljut az ige most az internet és a tévé segítségével, mint más vasárnapokon, mert most még azok is bekapcsolódnak, akik egyébként betegség vagy mások miatt nem tudtak volna eljönni a templomba. Mindenképpen azt mondhatjuk, hogy nem vagyunk rosszabb helyzetben, mint a zsoltáros. Ő akkor több mint 200 kilométeres messzeségből, számára áthidalhatatlan távolságból, a Jordán földjéről, a Hermon és Micár hegyéről gondolt szomjas vágyakozással az Úr templomára, és nem tudta, hogy eljut-e még oda egyáltalán valaha. És eszébe jutott, hogy az ünneplő sokaság milyen öröménekkel és ujjongással vonult Jeruzsálembe a templomba, sőt, ő maga vetethette ezt a boldog sereget az Isten elé, az Isten közelébe. Most azonban más lett a helyzet. Nem elég, hogy a távollétet el kell szenvednie, újabb bántások jönnek. Ahelyett, hogy másoktól bátorítást és vigasztalást kapna, csak a kétkedő és vádoló kérdések hangzanak. Hol van Isten? Miért engedi meg mindezt? Érdemes hinned olyan Istenben, aki hagyja, hogy egyik baj jöjjön a másik után? És ezek az ismerős kérdések csak gyengítik a hitet, hiszen nehéz ezekre a kérdésekre olyan választ adnunk, ami mindenkit megnyugtatna. Figyeljük csak meg, hogy hogyan éli meg a zsoltáros mindezeket. Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Igen, ha arra gondolunk, hogy minden csak egyre rosszabb lesz, akkor mi is könnyen elcsüggedünk. Először csak rossz híreket kaptunk a kínai városból, meg egy tengeri hajóról. Aztán nem sokára azt hallottuk, hogy Európába is eljutott ez a vírus. Próbáltuk megelőzni, hogy hozzánk is eljusson, de hiába. Mi csak lassítani tudjuk a terjedését, megállítani nem. Eleinte elég volt a gyakori kézmosásra figyelnünk. Azután arra kellett vigyáznunk, hogy egymással ne érintkezzünk. Sűrűn fertőtlenítsük a kezünket. És aztán mostanra már annyira el kellett szigetelődnünk egymástól, hogy az a legjobb, ha bezárkózunk, otthon maradunk, ki sem mozdulunk otthonról. És mi jön még ezután? Mi lesz akkor, ha már ténylegesen elharpódzik a járvány? Félve és rettegve kérdezzük, vajon sikerül-e nekem kikerülnöm, vagy már én is fertőzött vagyok, csak eddig még nem derült ki? Miben reménykedhetünk? Miben bízhatunk? Az életkorunkban? Sajnos ez sem ad 100%-os biztonságot, hogyha fiatalok vagyunk még. mert a fiatalok is könnyen belekerülhetnek, és kőkeményen benne lehetnek ebben a betegségben. Vagy az erős immunrendszeremben bízzak. Hát fogalmunk sincs arról, hogy a koronavírusnak mennyire lesz képes ellenállni a szervezetünk, amikor elérkezik a betegség. Akkor az orvosi ellátásban bízzunk. Hála Istennek, orvosaink készen állnak arra, hogy erejükön felül mindent megtegyenek a gyógyításunk érdekében. De az is lehet, hogy több lesz a beteg, mint az orvos, és csak remélhetjük, hogy ott lehetünk majd a jól ellátottak között. Semmi sem jelent biztos védelmet. Ahogy az egyik énekünk mondja, menedékem nincs sehol e földi határon. Mi is könnyen elcsüggedünk, ha arra gondolunk, hogy csak rosszabb lesz a helyzet. De legszívesebben a 39. Zsoltár írójával kiáltanánk fel. Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem. Igen, ez az. Egyedül benned reménykedem. A zsoltáros valóban megtalálta a megoldást. Isten az, akiben reménykedhetünk, akiben bízhatunk, még a legkétségbeejtőbb helyzetben is. Miért csüggedsz el, lelkem? Miért nyugtalankodsz, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Itt a zsoltáros jóval messzebbre látott, mint a körülötte levők. A többiek azt kérdezték, hol van a te Istened? Ő pedig már a hitével látta Istent, látta a szabadítót, látta, hogy van megoldás az ő nyomorúságos helyzetére, mert bízhat a szabadító Istenben. Mi azt is tudjuk, hogy ezt a szabadítót Jézusnak hívják. Az ő neve azt jelenti szabadító, segítő. A zsoltáros jóval Jézus Krisztus születése előtt élt, nem tudhatta, hogy mikor fog eljönni a szabadító, a megígért messiás. Neki ez még a távoli jövőt jelenthette. De amikor Jézus születése közel volt, az angyal bejelentette Jézus születését, és ezt mondta Józsefnek, nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mi még sokkal inkább bízhatunk a szabadító Úrban, hiszen mi visszatekintve is látjuk az ő szabadítását. Ez akkor azt jelenteni, hogy Jézus nem is engedi, hogy megbetegedjünk? Hogyha hiszünk benne, akkor védve vagyunk a koronavírus ellen? Nem, nem ezt jelenti. Ő még azt is megengedi, hogy meghalljunk. De mielőtt elkezdenénk tiltakozni, hogy akkor köszönöm szépen, ilyen Jézusban én akkor nem is akarok hinni, jusson eszünkbe, hogy Jézus annyira szeret bennünket, hogy életét adta érettünk. Azt ő soha nem ígérte az övéinek, hogy minden baj kikerüli őket. De azt igen, hogy aki hisz ő benne, annak a halál sem árthat. Nem a bajok elől ment meg, hanem a bajok között tart meg bennünket. És Jézus megszabadít a bűneinktől, hogy tiszta szívvel, megtisztult lélekkel állhassunk oda ő eléje, és léphessünk be az örökkévaló országba, ha véget érne földi pályánk. Egy idős, nyugdíjas lelkipásztor elmondta, hogy ő mire számít a vírusjárvány kapcsán. Ha eléri a betegség, akkor vagy meggyógyul, vagy pedig átlép az örök életbe. És mind a kettő jó lehet számára. A másik lehetőség, hogy kikerüli a betegség, és nem kerül bele ebbe a járványba. Mindegyik esetben csak jóra számíthat. És ezért is fontos, hogy mi Jézushoz közel legyünk, Jézus szabadítását magunkra nézve is hittel elfogadjuk. Mert Jézus megszabadít a félelmeinktől, és reménységet önt a szívünkbe. Már a zsoltáros is így biztatta a saját lelkét. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki szabadító Istenemnek. Az ő szabadítása felszabadít bennünket az örömre és hálára, még a bajok közepette is. Szintén egy ének jutott eszembe, sok baj között erőd volt és örömöd szárnyával takarva védett. Ezt mondja a zsoltáros, mert még hálát adok neki. Tudunk-e már most úgy tekinteni az előttünk álló nehéz időszakra, hogy hamarosan hálát adunk, mert vége lesz, véget fog érni. Bár elhalasztottuk a hálaadó istentiszteletünket, a hálaadó ünnepségünket egy bizonytalan időre, ugyanakkor mégis tudjuk, hogy fogunk még hálát adni. Hálát adhatunk, hogy nálunk, legalábbis egyelőre még, kevesebb a fertőzött beteg, mint a minket körülvevő országokban. Hálát adhatunk, hogy nem fogytunk ki a tartalékainkból, és nem kell aggódnunk a holnap miatt. De mindezeknél még többet jelent, hogyha el tudjuk mondani magunkról, hálát adok Istennek, hogy rajtam is megmutatta hatalmas szabadítását. Megszabadított, és én az övé vagyok. Testestől, lelkestől, életemben és halálomban. Ezért nem kell, hogy elcsüggedjek, nem kell, hogy halálfélelem szorítsa össze a szívemet, hanem reménykedő és hálás szívvel tekinthetek megváltó Uramra, Jézus Krisztusra, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshet le a fejemről, sőt, inkább minden az én boldogságomra, üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. A zsoltárok könyve tele van ilyen bátorításokkal, biztatásokkal. A 112. zsoltár azt írja a hitben járó emberről: nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Hát most aztán kaphatjuk a rossz híreket a világ minden részéből, rádión, tévén, interneten keresztül. De van Jézusunk. Van Jézusunk, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. Ő hatalmasabb a betegségnél, ő hatalmasabb a bennünket érő veszedelemnél, járványnál, de hatalmasabb még a halálnál is. A nagy hét és a húsvét ünnepek közeledik, és ilyenkor együtt szoktuk ünnepelni Jézus győzelmét a halálon, Jézus győzelmét a Golgotai kereszten, amikor a bűn és a sátán fölött teljes győzelmet aratott, feltámadásával a halált is legyőzte. Lehet, hogy ezt az ünnepet is csak a képernyő előtt fogjuk tudni ünnepelni. De tudjuk, hogy Jézus Krisztus értünk meghalt és feltámadt, és ő azt ígéri nekünk: én élek, ti is élni fogtok. Mitől kellene hát félnünk? Senki és semmi el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, még a halál sem. Erről hallhattunk a múlt vasárnap. Jézus legyőzte a sátánt, a legnagyobb ellenségünket. Azt ígérte, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig. Bár csak tudnánk mi is Jézusra néző hittel mindannyian együtt vallani a zsoltárossal. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Ámen. Válaszoljunk Isten igéjére énekkel. A 42. Zsoltár 7. versét énekeljük. A 42. Zsoltár 7. verse így kezdődik. Én lelkem, mire csüggetsz el? Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Irgalmas Istenünk, szabadító Urunk, hozzád kiáltunk ebben a vészterhes helyzetben. Hozzád kiáltunk, aki minden fölött Úr vagy, és aki hallod a mi imádságunkat, kiáltásunkat. Köszönjük a te igéd biztatását, bátorítását, hogy benned mindig bízhatunk. Nincs az a kétségbeejtő helyzet, és nincs az a mélység, ahonnan ki ne tudnál emelni bennünket. De szeretnénk azzal a hittel vallani, ahogy Dániel és társai vallották. Isten meg tud minket szabadítani, de ha nem tenné is, mi akkor is hűségesek maradunk hozzá. Így szeretnénk benned hinni, és benned reménykedni, Urunk, még a legnehezebb időszakban is. Imádkozunk azokért, akik minden igyekezetükkel azon vannak, hogy ezt a helyzetet át tudjuk vészelni. Imádkozunk országunk, népünk vezetőiért, akik nagyon felelős döntéseket hoznak most ebben az időben. Adj nekik bölcsességet, hogy a legjobb lépéseket tudják tenni, amikor erre van szükség. Imádkozunk az orvosokért, akikre most óriási feladat hárul. Amikor olyan helyzet áll már elő, hogy nem győzik a betegek ellátását, adj nekik megújuló erőt és kitartást és bölcsességet, hogy a helyükön tudjanak lenni, és védj el a mi szívünkből is minden félelmet. Imádkozunk azokért az emberekért, akik a helyükön vannak még ebben az időszakban is, és a megnehezített körülmények között próbálnak helytállni. A tanárokért imádkozunk, akik most a távoktatás módján próbálják elérni a diákokat megnehezített körülmények között. Imádkozunk a gyermekekért is, akik most nem találkozhatnak bajtársaikkal, osztálytársaikkal, és mégsem szünetként élik meg ezt az időt, hanem egy nehezebb tanulási időként. Imádkozunk azokért a családokért, akik most ebben a bezártságban szenvednek a megváltozott körülmények között, hogy adj a családtagok között békességet és egymás megértését. Adj az időseknek is türelmet arra, hogy amikor nem mozdulhatnak ki otthonaikból, ne essenek kétségbe, hanem tudjanak benned bízni és hozzád fordulni. Urunk, ebben az időben nagyon nagy szükségünk van a te szeretetedre és a te minden értelmet felülhaladó békességedre. Hallgass meg azt az imádságot is, amit most csendben mondunk el előtted. Amen. Együtt imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, néhány hirdetést mondok most mindössze, hiszen a hétközi alkalmaink nem kerülhetnek megtartásra. Jövő vasárnap óra átállítás lesz, és az istentisztelet, ahol meg tudják tartani, egy órával korábban fog kezdődni. Arra kérem a testvéreket, hogy aki teheti, maradjon otthon továbbra is, hiszen ezzel segíthetjük a járvány lassítását, továbbterjedését. Isten tiszteletünkhöz az adakozás is hozzátartozik, erre most nincs olyan lehetőség, mint máskor, de ahogyan a honlapunkra is föltettük ezt a lehetőséget, egy dobozt elkülöníthetünk persejként, és abba tehetjük bele a persejpénzünket, hogy amikor majd eljövünk a templomba, mert véget ért a járvány, akkor ezt egyszerre elhelyezhetjük. Illetve, aki meg tudja tenni, át is utalhatja gyülekezetünk számlaszámára, rajta van ugyancsak a honlapunkon. Létrehoztunk egy ima láncot, amelynek az elérhetősége szintén a gyülekezet honlapján található meg. Ebbe a táblázatba a különböző időpontokra beírhatjuk a nevünket, hogy ekkor mi is imádkozni fogunk ezért a helyzetért, azokért, akik bajba vannak, meg hogy Isten akarata valósuljon meg így a járvánnyal kapcsolatosan. Ő lehet olyan irgalmas hozzánk, hogy akár meg is állíthatja. Azok is beírhatják magukat, akik nem egyedül imádkoznak, hanem családdal, vagy ha nem tudják azt az időt végig kitölteni, hogy perctől percig, de az imádságban ott vannak, írjuk fel oda nevünket a táblázatba, és bátorítsuk egymást is, hogy nem vagyunk egyedül az imádságban. És az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora ebben a megváltozott helyzetben is. Záró énekünk a másik énekgyűjtemény, a Krisztus az énekem című énekeskönyvből való, a 673. éneket fogjuk énekelni. A 673. ének így kezdődik: Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok kívánságaitokat Isten elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.